Egy rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalommal összegyűjtelek. Túláradó haragomban egy pillanatra elrejtettem előled arcomat, de örök hűséggel irgalmazok neked, mert a hegyek megszűnhetnek és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő urad. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Csendesedjünk el imádságban. Drága mennyei édesatyánk, tiéd minden dicsőség, minden hatalom és minden tisztesség és áladás, mert hatalmas voltál minket megtartani az elmúlt hét napjaiban is, és őrző gondviselő szereteted az, amely olyannyira megragadott minket, hogy a délután ennek az órájában is ide vonzott minket egészen közel te hozzád. Köszönjük, Urunk, ezt a szeretetet, amely mindent elfedez, mindent eltűr, amely a golgotai keresztfán vérzett és szenvedett, értünk, helyettünk és miattunk. Urunk, bárcsak mi is tudnánk így lángolni érted, és bárcsak tudnánk így oda tenni mindenünket, testünket, lelkünket a te kezedbe. Mert, Urunk, te tudsz nekünk olyan lelki töltetet, olyan lelki sugárzást, mennyei ajándékokat adni, amelyek révén magunkon hordozhatjuk az Isten fiúságnak az áldását. Ó, Urunk, eljön az az idő, amikor minden nyilvánvalóvá válik majd, hogy kik azok, akik valóban a tieid. Hálát adunk a kegyelmi időért, hogy még jöhetünk, hogy még odaállhatunk, hogy még leborulhatunk, hogy még megragadhatunk, hogy még igéd előtt kitárhatjuk a mi szíveinket és gondolatainkat. Mert, Urunk, megvalljuk előtted, hogy a mi gondolataink nem a te gondolataid, és a mi utaink, amelyeken járunk a hétköznapok útján, az nem a te utad, Urunk. Ezért most lelki módon a mi saruinkat levéve te előtted, kérünk, hogy helyezd lábainkat arra az ösvényre, amely a tiéd, amely a Krisztusé, és kérünk, hogy gondolatunkban, érzéseinkben, indulatainkban is te teremts most tiszta szívet és erős lelket, Urunk, hogy úgy tudjunk elmenni a te atyai házadból, hogy érzi a lelkünk, hogy hazajöttünk, atyára, fiúra, szentlélekre találtunk, és gazdagodtunk. Ezeket az áldásokat te tudod megadni nekünk, az Úr Jézus Krisztus érdemében bízva. Így könyörgünk, hallgass meg minket. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istenünknek igéjét olvasom, úgy, amint a bibliolvasó vezérfonal útmutatása szerint a mai napra szóló újszövetségi ige szakaszból szól hozzánk, János mennyei jelenése könyvének 9. részéből, annak is az első 12 verséből. Az 5. angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag leesett az égből a földre, és neki adatott az alvilág mélységének kulcsa. Felnyitotta az alvilág mélységét, és füst szállt fel onnan, mint egy nagy kemence füstje, és elsötétült a nap és a levegő a mélység füstjétől. Sáskák jöttek ki a füstből a földre, és olyan erő adatott nekik, amilyen ereje van a földi skorpiónak. És megmondatott nekik, hogy ne bántsák a földön a füvet se, a zöldet se, az élő fát, hanem csak azokat az embereket, akiknek a homlokán nincs ott az Isten pecsétje. És parancsot kaptak, hogy ne öljék meg őket, hanem kínozzák 5 hónapon át, s olyan legyen a kínjuk, mint amit a skorpió okoz, amikor megmarja az embert. Azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják, és vágynak meghalni, de fut előlük a halál. A sáskák alakja a harcra felkészített lovakéhoz volt hasonló, fejükön valami aranyhoz hasonló korona, arcuk, mint az ember arca, sörényük, mint az asszonyok haja, foguk, mint az oroszláné, és páncéljuk olyan, mint a vaspáncél. Szárnyaik zúgása, mint sok lovas hadi szekér hangja, amikor harcba rohannak. Falkuk is volt a skorpiókéhoz hasonló, volt fullánkjuk, és a farkukban volt az erejük ahhoz, hogy az embereket 5 hónapon át gyötörjék. Királyuk az alvilág angyala volt, neve héberül Abbádon, a görögben pedig az Apollión, vagyis a pusztító nevet viseli. Az első jaj elmúlt, s íme, még 2 jaj következik ezek után. Kedves szeretett testvérek, az életben sokszor az embert azt tartja lelkesedésben és erőteljében, hogy érdemes valamiért élnünk, tevékenykednünk, dolgoznunk, és hogy ennek a munkának, ennek a reménységnek előbb-utóbb meg lesz a jutalma, és ez látható lesz, ez különbséget fog hozni a mi életünknek. És ez a különbség valahol az emberekben benne is van, mint hajtó erő, hogy a befektetett energiámnak köszönhetően különbé is tudok lenni, van, aki külön C is lesz, nem csak külön B. És azt kell, hogy elmondjuk, hogy az Isten világában is létezik különbség az ő teremtett világában, mégpedig úgy, hogy van lelki ember, és van testi ember. Úgy is van aztán különbség, mint ahogyan dogmatikánk tanítja, hogy van látható egyház, és van nem látható mennyei egyház. Tudjuk, hogy ez azt akarja, hogy a látható egyház az, amely látványosan megjelenik a gyülekezetekben, szerte a világon. Látható, mikor bemegyünk egy gyülekezetbe, mikor benyitunk egy templomajtón. Viszont a láthatatlan mennyei gyülekezetben azok vannak, akik az úréi. Ez a földi gyülekezetben sajnos nem mindig ugyanazokat a személyeket jelenti. És éppen ezért adunk hálát Istennek, hogy tart a kegyelmi idő, és az, hogy ő nem tesz különbséget, még mindig nem tesz különbséget, az Isten még mindig nem személyválogató, hanem egyformán hirdetteti az igéjét jóknak és gonoszoknak. Egyformán terítetik meg az Úr asztala. Az Úr mindenkinek azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok a ti lelketeknek. És amikor arra gondolunk a János 3.16-ra, amelyet úgy is szoktunk emlegetni, hogy a Biblia dióhéjban, hiszen az egész Szentírásnak a töltete, küldetése benne van ebben az egyetlen ige versben, amelyet mindnyájan el tudnánk mondani meggyőződésem szerint, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Milyen nagy az Isten szeretete. Azt mondja, hogy jöjjetek mindnyájan. Azt mondja, hogy úgy szerette, és íme, ha valaki hisz ő benne, valaki, vagyis bárki. Isten olyan mélyen kitárja az ő atyai karját, mint ahogyan délelőtt is hallhattunk a tékozló fiú történetéről, hogy a tékozló fiú mélyen magába száll, eljut egy ponton arra a fordulatra, arra a megtérésre, hogy bár eddig menekültem az atyai háztól, és csak az örökség kellett onnan, de most már vágyom oda visszamenni, mert az én atyám házában minden megvan. Minden is, én ezt nem vettem észre, és az atya ugyanolyan szeretettel öleli magához, mint amilyen féltő szeretettel útjára bocsájtotta. Az atya nem tesz különbséget, mert az ő fiát ugyanúgy szerette, amikor elengedte, amikor tudta, hogy lelkileg meghal, ugyan el is mondja Lukács evangéliuma, és ugyanúgy, ha még nem jobban szereti az ő egyetlen gyermekét, a tékozlót, aki ugyan üres kézzel, üres tarisznyával jön haza az atyai házhoz, de telve van olyan gondolattal és olyan lelki tartalommal, hogy az atya érzi, látja a különbséget, ez az én fiam meghalt és feltámadt. Micsoda különbség! Én hiszem, kedves szeretett testvérek, hogy ez a különbség, amely a lélek és a gondolat a szellem síkján küzd meg nap mint nap bennünk és körülöttünk, ez mind-mind láthatóvá lesz. Már láthatóvá válnak a mindennapjainkban, hiszen más a töltése a lelki embernek, és más a testi embernek. A testi ember gyomorból mondja, amit mond, agresszióval, erővel, uralkodni akar, leigázni akar, és nem tudja, mit jelent az, hogy szeretet. A lelki ember egészen másképp közelít, odahajol, van benne alázat, és lelki módon, ahogyan Krisztus közeledne, megbocsátó szeretettel igyekszik a cél felé, s az van a lelkébe, Uram, te mit mondanál? Igen, nagy ez a különbség. És ez a különbség János mennyei jelenése könyvében is kitűnik, amikor azt látjuk, hogy megkülönbözteti majd az Úr az övéit, mégpedig aszerint, akiken ott van az Isten pecsétje a homlokukon, illetve mindazokat, akiket az Úr nem jegyzett el magának, azok szenvedni fognak. Nagy sáskajárást ír le a jelenések könyve, illetve ezeknek a sáskáknak olyan erőt és hatalmat ad majd az Úr, hogy úgy fognak csípni és marni, és olyan szenvedéseket fognak okozni, amelyeket a skorpiók képesek okozni. Tudjuk, hogy az Ószövetség népének a gondolat világában a sáska, különösképpen, hogyha rajban jelenik meg, az egyet jelentett a teljes pusztulással. Gondoljunk csak arra, hogy amikor a 10 csapás egyikeképpen a sáskák pusztítják le a termő földeket, gyakorlatilag ez éhínséghez tud vezetni. 1866-ban jegyezték fel, hogy Argentínában volt egy óriási nagy sáska veszedelem, amelynek következtében 200 ezer ember hult el. Nem volt mit enniük. Elveszett minden a kezük nyomán, amiért fáradoztak. Igen, a sáskák nagy pusztítást tudnak jelenteni, és azt is tudjuk, hogy oszlopban haladnak, és ez az oszlop nagyon sokszor megközelítheti a 6-7 kilométert. És olyan nagy erővel tudja a keleti szél vinni őket Palesztina sivár pusztáin tájain, hogy akár még a napot is elsötétítik, és úgy néz ki, mintha nagy borús, nehéz fellegek közelednének, nem beszélve arról a zajról és arról a félelemről, amelyet egy sáska hadnak a megjelenése jelentett ott Palesztina vidékén. De az az igazság, hogy a skorpiókhoz sem sok közünk van itt nekünk Magyarországon, ha csak valaki nem vásárol egyet egy állatkereskedésben, és jó indulattal nem engedi szabadon. Viszont Palesztinában nagyon gyakran előfordult az, hogy mivel az építkezési technikájuk nyomán nem túlságosan jól passzoltak egymáshoz a vályog téglák, ezeken a réseken nagyon könnyen be tudott jönni egy-egy skorpió, és amikor egy gyanútlan vendég, vagy éppen otthonába tartózkodó palesztin vagy zsidó állampolgár oda dőlt saját otthon a falához, nagyon gyakran élte át a skorpió marását. Az Úr Jézus is említi a skorpiót, amikor azt mondja, hogy a ti atyátok mennyivel inkább tud nektek adni jó dolgokat, hiszen hogyha a ti gyermeketek enni kér tőletek, akkor kenyeret fogtok neki adni, s nem pedig skorpiót. Ugyanis amikor a skorpió összehúzza magát, lábait és farkát behúzza, akkor leginkább egy kerekdett tojásra hasonlít. Megtévesztésig. Milyen nagy különbség a tojás és a skorpió. A tojás táplál, életenergia, fehérje bomba, a skorpió pedig ugyan az esetek többségében halálhoz nem vezető csípést okoz, de olyan mérhetetlen fájdalommal jár a belővelt mérgének a következménye, hogy van, aki inkább a halált kívánná, mert mérhetetlen görcsök és fájdalmak között éli át ezt a mérhetetlen nagy kínt. Arról hallunk a jelenések könyvében, hogy akiken nem lesz rajta az Isten pecsétje, azok ilyen mérhetetlen szenvedéseken fognak keresztül menni 5 hónapon át. Tudnunk kell, hogy a sáskák általában 5 hónapig élnek. És a sáska, amely megkapja a mélységnek a világából, a démonoknak, a sátánnak a világából az erőt a támadáshoz. Gondoljunk bele, hogy így gyakorlatilag arról van szó, hogy a gonosz lelepleződik és megmutatja igazi arcát. Kicsoda ő? Mit akar ő igazán az embernek? Azt, hogy elveszten, azt, hogy szenvedjen. Az, hogy rádöbbenjen arra, hogy távol vagyok az Istentől, és már nincs lehetőségem. Sátán nem addig akar eljutni, hogy olyan békésen Istentől minél távolabb legyünk, hanem kivár alattomosan, és az utolsó pillanatban adja a tudtunkra, hogy már nincs esélyed. Hát kellett rám hallgatni, így jártál, és ott hagy minket parlagon. Borzasztó a munka módszere, és itt nem is szeretnék neki reklámot csinálni, de a napi ige erről szól, hogy az égből, a mennyből leesik egy csillag, az angyallal együtt jön, hát itt sok mindennek lehet ezt beazonosítani, az is lehetséges, hogy maga a gonosz az, aki mint Lucifer a fény hordozója alávettetett, mivel engedetlen volt az Isten iránt, de az is lehetséges, hogy ez Istennek egy szolgáló angyala, aki alávettetett, hogy az Isten akaratát megvalósítsa, hiszen a halálnak és a pokolnak a kulcsai a győztes Krisztus kezében vannak, ne feledjük. Ezzel kezdődik a jelenések könyve. Azt mondja János, hogy elragadtattam lélekben, ugye Patmosz szigetén, és mintha trombitáltak volna, olyan hangot hallottam, és megfordultam, hogy lássam, ki az, aki szól hozzám, és íme, mint a hét gyertyatartó között látott az ember fiához hasonlót, a hangja olyan volt, mint a nagy vizek zúgása, és így szólt, ne félj, íme halott voltam, de élek örökkön örökké, és nálam vannak a halálnak és a pokolnak a kulcsai. Kedves testvérek, a halál szomorú dolog, de mégis most örvendeznünk kell, mert nem a gonosz kezében van ez a kulcs, hanem a mi megváltó Krisztusunknak a kezében. Oly sokszor összetörünk egy-egy ravatal mellett, olyan sokszor úgy érezzük, hogy nincs tovább, amikor kimegyünk a temető kertjébe, amikor átéltük drága szeretteink elvesztésénél, hogy meghalok veled együtt, mert együtt vittük a terhet, együtt hordoztuk a reménységet, együtt vittük a családért, a küzdelmet, a szeretet szolgálatát, és azt hiszük, hogy nincs tovább, hogy megáll az élet, és azt hiszük, hogy Isten is elfeledkezett rólunk, és magunkra hagyott. Olyan gyönyörűen mondja Ézsaiás prófétánál az Úr szent lelke által, egy rövid szempillantásra elhagytalak. Egy pillanatnyi időre elfordítottam orcámat felőled, de örök hűséggel irgalmazok neked. Isten megváltó szeretete felülmúl minden mélységet. Ő azért küldte el az ő egyszülött fiát a világba, hogy a halál és a pokol kulcsa az ő kezében legyen, hogy ne kelljen többé rettegnünk tőle. Az Úr Jézus számára a halál nem volt más, mint egy olyan állapot, amelyet mi úgy ismerünk, hogy az álomnak, az alvásnak az állapota. Tudjuk, hogy amikor Jairus elhívja az Úr Jézust az ő otthonába, akkor az Úr Jézus ezekkel a szavakkal fogja megszólítani az ő halott leánykáját, aki valóságosan elhunyt, hiszen a szolgák azzal jönnek, hogy ne fárazd a mestert, mert már késő. Győzött a halál, nincs tovább. És útra valóként azt mondja az Úr Jézus, hogy ne félj, csak higgy. Ő tudja, hogy ezt miért mondta. Kedves testvérek, és ő azt is tudja, amikor az ige hirdettetik felénk, ami lelkünkig, hogy azt most az Úr miért rendeli. Nem véletlenül hangzanak el alkalomról alkalomra az igék. Ezt Isten küldi nekünk valamilyen céllal. Ő tudja, meg mi, akik befogadjuk. Még az ige hirdetője sem tudja, és jobb is ez a szent tudatlanság. Csak áradjon. Isten tudja, s akik kapjuk, mi is tudjuk, hogy teli találat, hogy erre szükségünk van, és hogy ezt hordoznunk kell. És amikor az Úr Jézus hazamegy Jairussal, akkor a halál győzelmét látja ott a családi udvarban, a családi otthonban, legbelül is a szobákban, siratók, siratják, ennek az egyházi vezetőnek, zsinagóga elől járónak az egyetlen leány gyermekét. Az Úr Jézus csak annyit mond a leánykának, Talita kumi, leányka, neked mondom, ébredj föl, kelj föl. Hát miért kell nekünk kételkedni Isten hatalmában, amikor a mindennapokban valóságá válik számunkra a pusztulás, a veszteség és a halál? Nem csak egyféle halál létezik, a test halála, van ennél sokkal rosszabb a léleké, amikor a lelkemen nincs rajta az Isten bélyege, te az enyém vagy. Pedig Isten mindenki fölött elmondja ezt, amikor megkeresztelkedünk. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. És amikor megkeresztelkedünk, akár pici gyermekségünkben, akár felnőtt módon, Istené a dicsőség ez is, hogy ezt bármikor gyakorolhatjuk életünk folyamán, akkor azt hangzik el, hogy az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe, bele, a megváltó szeretetébe, megbocsájtó irgalmába, a Szentléleknek pártfogó jelenlétébe, a Szent Háromság Isten közösségébe, szeretet terébe, erő terébe. Oda akar bevinni minket Krisztus egy egész hosszú életen át. Ilyen nagy dolog, amikor a szülők, keresztülők azt mondják, hogy ígérem és fogadom, és ők is számon lesznek majd kérve, mi mindnyájan, akiknek gyermekünk van, hogy vajon ebbe az erőtérbe engedtem-e a gyermekemet, az unokámat, hozzájárultam-e valamivel, hogy a gyermekemen ez a jegy, ez a pecsét életté váljon, ne csak formalitássá, mert hiába vagyunk beírva az anyakönyvbe, mint a legelején mondtam, ez a látható egyház. Be van írva látható módon, de hogy ez életté váljon, ehhez kell a Szentlélek Isten könyörülő újjászülő irgalma. A leányka felé elég volt a győztes Krisztus egyetlen egy bizonyságtevő szava, és én úgy gondolom, hogy mivel Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, neki ma is elég egyetlen egy szó. Így mondta a kapernaumi százados is, csak egy szót szólj, Uram, és meggyógyul az én szolgám. Sokszor az ember úgy elrestelli magát, hogy még lelki emberként is sokszor úgy hitbelileg olyan telhetetlenek vagyunk. Szeretnénk bebiztosítani magunkat egészen, 100%-ra menni. Igét kérünk, imádkozunk, urvacsorázunk, könyörgünk, fárasztjuk az Urat sokszor, meg magunkat is, hogy de Uram, én ezt biztosan meg akarom kapni, biztos akarok lenni benne. A hitünkkel van valahol baj, amikor nem elég egy szó, anyu, szeretlek. Ha egy szülő ezt ki tudja mondani őszintén a gyermeke felé, akkor a gyermek egészen bizonyos lesz abban, hogy én a szülőmbe megbízhatok. Egy gyerek ezt nagyon jól érzi. Feljegyeztek egy történetet, amelyben egy erdélyi hegyvidéken volt a család egy túrán, és amikor lefele ereszkedtek, akkor elerett az eső, és csúszósá vált a talaj a lábuk alatt, és nagyon nehézé vált. Kétessé ennek a hegyi túrának a kimenetele, édesanya, édesapa és két gyermek. A kisebbik leánykát az édesanya magához szorította, de a nagyobb acska kisfiút önállóan kellett leereszteni, és a lejjebb lévő szikla szirten az édesapja állt, és azt mondta, hogy fiam, ugorj! Kisfiú ugrott, az apa elkapta, megölelték egymást, és amikor hazamentek, a nagyszülők kérdezték, hogy nem féltél ugrani? És azt mondta a fiúcska, nem, mert édesapám kitárt karja fogott meg. De megszégyelhetnénk magunkat ilyenkor, hogy nem elég nekünk, a mi mennyei atyánknak a kitárt karja, nem elég az, hogy megvált, hogy ezt elmondja, nem elég az, hogy a halál és a pokol kulcsai a győztes Krisztus kezében vannak, nem elég az, hogy Jézus azt mondja, hogy elmegyek és helyet készítek a számotokra. Mi kell még, hogy eldőljön a szívünkben, hogy követem Krisztust? Mert a keresztségnek ez a végső célja, a keresztjén, azaz Krisztusi Krisztushoz tartozó, és ennek a különbségnek a mindennapokban láthatóvá kell lennie, abban, ahogyan élünk, ahogyan kommunikálunk, ahogyan bemegyünk egy boltba, ahogyan bemegyünk egy orvosi rendelőbe, ahogyan felfekszünk a kórházba egy vizsgáló ágyra, a különbségnek tapinthatónak és láthatónak kell lennie. Kell, hogy legyen különbség a között, akin az Isten pecsétje van, és a között, akin a sátán jele van. Kell, hogy legyen különbség. Az egész Szentíráson végig vonul ez a különbség, amikor azt halljuk Mózes könyvében, hogy a 10. csapás alkalmával, tudjuk jó, hogy meg kellett jelölni a páska bárányról szól ez a dolog, és meg kellett jelölni a zsidóknak, otthonaiknak az ajtó félfáját, és ez a vérrel való megkenés különböztette meg őket az egyiptomiaktól. Jól lehet, hogy a halál angyala is tudta, hogy a zsidó Gósen földjén laktak, a legbővebben termőföldön. De mégis kellett a különbség, és aki ezt megtette, hallgatott az Úrra és bízott benne, annak az első szülött gyermeke életben maradt, az egyiptomi, aki nem. Keserves sírás volt, szenvedtek. De azt halljuk, hogy a jelenések könyvében leírt utolsó időkben az emberek kívánni fogják a halált. Olyan szenvedések következnek be. Óhajtani fogják, szaladnak a halál után. Félelmetes ez az ige. Az ember megrettent tőle, szeretné elkerülni. És hogy lesznek olyan fájdalmak és gyötrelmek, hogy az emberek inkább a halált fogják kívánni. És tovább gondoltam, inkább a halált, mint sem, hogy megtérjenek. Nem erről szól az öngyilkosság? A szuicídium? De bizony erről szól. Inkább oda dobom magam, mert nincs más út. Leszűkült az élet, nincs tovább. Ez a sátán nagy hitetése. Mindig van út, mindig van igazság, és mindig van élet. És ez Krisztus. Soha ne hagyjuk, hogy a gonosz közel kerüljön a szívünkhöz és a gondolatmenetünkhöz, bár jól tudjuk, hogy ott áll az ajtónk küszöbén, és vágyódása van ránk, hogy ne lenne, hát el akar pecsételni. De ne hagyjuk magunkat. Ha szívünk legbelsejéből megszerettük az Urat, és tudjuk, hogy kinek hiszünk, mert élvezzük és érezzük minden nap támogató kegyelmét, nem adhatjuk fel azt a Krisztust, aki meghalt értünk a Golgotán, és harmadnapon feltámadt a halálból. Ő ma is közben jár értünk az ő szent lelke által. Most is ebben a pillanatban nagyon jól tudja, hogy milyen halál közeli élményeink vannak, milyen betegségeink, nyomorúságaink, milyen tömlöcbe éljük nap mint nap szürke hétköznapjainkat. Nagyon jól tudja, hogy mi a szűkös az életünkben, lelkileg, családilag, magánéletünkben, munkahelyünkön. Röviden azt mondja a jelenések könyvében, hogy tudom a dolgaidat, ebben minden benne van. Mindent tudok rólad, vagyis ismerlek téged, jobban, mint bárki. Zsoltárok könyvében azt halljuk, hogy Uram, te láttad formálódó, alaptalan csontjaimat, és meg voltak írva napjaim, te már előre tudtad őket. De jó lenne letenni magunkat az Isten kezébe, és nem a különbségeket és a különbségeket keresni ebben a földi világban, azt majd az Úr úgy is elő fogja hozni, eljön mindennek az ideje. Általában mi abba szoktunk bizakodni, hogy a végén majd győz a jobb, aki a jobbat képviseli erkölcsileg, teljesítményben, és nagyon sokszor csalódottak vagyunk, mert azt tapasztaljuk, hogy ez a világ nem erre a rugója jár mindig, nem mindig így sikerülnek a dolgok. Egyáltalában nem mindig a jó fog győzedelmeskedni. Olyan szépen mondja Jézus az etikai parancsolatában, hogyan szeretnétek, hogy az emberek ti veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük, és hányszor átéljük azt az erkölcsi vákumot, hogy Uram, igyekeztem úgy bánni, és mégsem azt kaptam. Kitölti ki a különbséget a kettő között az Úr. Azt mondja, hogy nézd meg, mit adtam, míg az életem is kevés volt nekik. Azt követelték a keresztfa alatt, hogyha valóban az Isten fia vagy, szállj le, és majd akkor hiszünk benned. Mit ért volna el ezzel a gonosz, hogy nincs megváltás? Hogy a pokol és a halál kulcsai nem Krisztus kezében nyugszanak. Jézusnak végtelen ereje, türelme és szeretete irántunk marasztalta őt kitartóan a keresztfán az utolsó pillanatig. Mi meg tudunk-e így maradni a hitünkben, a Krisztus iránti szeretetünkben? A 73. Zsoltár is érzékelteti a világban lévő különbségeket. Így hangzik, milyen jó az Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez, de az én lábam majdnem megcsúszott, kis hián elestem jártomban, mert felindultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét, mert halálukig nincsenek kínjaik. Ezért kevéssé nyakláncát hordják, és az erőszak köpenyébe burkolóznak, jó módjukba kérkedve néznek szét, szívükbe öntelt gondolatok járnak. S így folytatja, de én hiába tartottam tisztán szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságomban, mert csapások értek minden nap, tenyítések minden reggel. Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők. Idáig is el lehet jutni. Hát Uram, ha nincs különbség, akkor miért csináljam, miért higgyek, miért legyek mindig én az alázatos, miért engedjek mindig én, miért nekem kelljen mindig megbocsájtani. És aztán úgy folytatja, elgondolkodtam rajta, mert meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy milyen végük lesz azoknak, akik nem törődnek Istennel. És amikor az Isten szent helyén a zsoltáros elcsendesedik, ezzel a lelki gazdagsággal lesz gazdagabb, ezt mindnyájunknak kívánom. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája is örökségem, te maradsz Isten mindörökké. A különbségeket le tudjuk-e tenni az Úr kezébe, lelkileg, testileg, anyagilag, szellemileg, ott tudom-e hagyni, Uram, te látod. Nem az a dolgunk, hogy megmagyarázzuk az Úrnak, hogy mások mit mondtak, hogy viselkedtek. Az Úr egy dolgot fog kérdezni tőlünk, te mit tettél? Mindenki önmagáért felel, ez egy végtelen felelősség. És miközben arról hallunk még a jelenések könyvének 13. részében, hogy adatik majd a sátánnak jele az emberekre, és olyan név adatik nekik, amely a 666. Ez egy borzasztó dolog lesz, mert azzal a céllal adatik ez az elpecsételés a számukra, hogy a korabeli világrendbe, ahol egy világuralom lesz és egy világgazdaság, egy világdiktátor és egy hamis próféta, ezt adja számunkra tudtul a jelenések könyve. Ebben a világban nem lehet semmit sem majd eladni és venni, csak azoknak, akik magukon viselik a 666-ot. Sok mindent lehet erről mondani, a végén már csak röviden mondom el ezt. A hatos szám az ember száma. 6 napon át munkálkodjál. A 7. a teljesség, az az Istené, a szentségé. A gonosz istenségre törekszik, és akit ebben partnerül el tud pecsételni magának az emberek közül, azok viselik magukon a 666-ot. Ha jól megfigyeljük, ez olyan, mint egy fordított szent háromság, és soha nem érik el az isteni szintet. A döntés a mi kezünkben van, nekünk is tudnunk kell különbséget tenni, Isten vagy gonosz, szent háromság Isten vagy a sátán imádata, átjárhatás a Biblia szerint nincsen. Szószövetségben halljuk, eléd adtam az élet és a halál útját, te azért választ az életet. Kívánom a kedves testvéreknek, hogy a minden napjaikban fel tudják fedezni a különbséget, és e szerint tudjanak hitben tovább haladni. Amen. Drága mennyei édesatyánk, magasztalunk téged végtelen igédnek gazdagságáért, amelyet a mai napra is rendeltél számunkra, hogy lelki módon, hitbelileg tudjunk táplálkozni. Úrunk, látod, hogy hányszor felhevül a szívünk, amikor látjuk a világban a különbségeket, és látjuk azt, hogy sokszor nem is az tud előre haladni, aki becsületes, aki igazán és őszintén rendezi az életét és a dolgait, hanem ez pont ellenkezőleg van. Adj nekünk, Urunk, erőt a különbségek elhordozásához, s adj nekünk bölcsességet, Urunk, és hitet, hogy különbséget tudjunk tenni életünk eseményei között, és téged tudjunk segítségül hívni. Így helyezzük most is kezedbe életünket, családjainkat, gyülekezetünket, te eléd hozzuk a betegeket, a gyászolókat, a szenvedőket, mindazokat, akik magukon hordozzák az Úristen pecsétjét, és azokat is, akiket az ellenkező irány pecsételt el. Urunk, légy irgalmas és szeretetedet jelensd ki nekünk, hogy követni tudjunk téged hűséggel. Kérünk, Urunk, hogy hagyd tudjuk megélni hitünket, nem csak vasárnaponként, nem csak a templomi istentiszteleten, hanem az élet sűrűjében is, Urunk. Te legyél megváltó Krisztusunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.